Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, kedves ünneplő gyülekezet, kedves szülők, keresztszülők, Ákos, Bence, szeretettel köszöntelek benneteket a gyülekezet falai között itt a templomban. Keresztelőn Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük együtt fennállva a 329. dicséretünk második versét. A 329. dicséretünk második verse így kezdődik: nem éltem még a földszínén, te értem megszülettél. Jézus Krisztus mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Olvasom még, kedves testvérek, Jeremiás könyvében, Jeremiás proféta könyvének 31. részének második versét eképpen. A messzességben is megjelent az Úr, örök szeretettel szerettelek, azért mondtalak magamhoz hűségesen. Foglalj el helyét most a gyülekezet. Kedves szülők, keresztülő gyermekek, nagy szeretettel köszöntelek benneteket itt a pomázi gyülekezetben. Amikor az édesanyával beszélgettem keresztelő előtt, akkor megfogadtam magamban, hogy mivel itt nem pici pólyásokról van szó, hanem kicsit nagyobbacska gyermekekről, az egyikük már iskoláskorú is, hogy megpróbálom ezt az igehirdetést Isten lelkének segítségével úgy elmondani, hogy nekik is szóljon, hogy ő számukra is érthetővé legyen. De amikor készültem, rájöttem, hogy ez nem is olyan könnyű, ezért Bence, most tőled kérem, hogy ne haragudj, hogyha néha talán nem minden szót fogsz érteni. Tudom, nagyon okos nagyfiú vagy, de próbálok mégis úgy fogalmazni, hogy értsed. Majd lassan beszélek. Biztosan hallottatok már mind a ketten arról, hogy amikor az Úr Jézus Krisztus itt járt a földön, akkor mennyi sok jót tett, tanított, gyógyított. Emberek sokassága vette őket, ők mindig körül hallgatták a beszédét, és szerettek volna ott lenni a közelében. Az Úr Jézus Krisztus körül szinte élő valóság volt a szeretet, mert ő benne öltött teste, ez a szeretet, Isten szeretete. Amikor ő itt járt a földön, akkor nagyon sokan megkeresztelkedtek az ő nevében. Az akkori keresztség még más volt, mint amit majd most ti itt fogtok kapni. Abban az időben, ugye hát ez már több mint 2000 éve volt, az embereket alámerítették a Jordán vagy más folyónak a vizébe, egy pillanatra megmerítették őket ennek a folyónak a vizében, és ez a keresztelés, amit bemerítésnek is neveztek, azt jelképezte, hogy a régi életüket lemossák, és valami új kezdődik. Ugye a víz ma is a megtisztulásnak a jele, így a keresztség is a megtisztulást jelenti, hogy valami új kezdődik ezután a mi életünkben. A mai gyakorlatban egy kicsit már más a keresztség. A református egyházunk tanításában is azonban a lényeg mindig ugyanaz. Isten felé nyújtja a kezét, és itt most főleg a szülőkre gondolok, az édesanyára, az édesapára, és azokra a családtagokra, akik körülveszik a két kis gyermeket. Kinyújtja felétek karját az Úr, és az ő bizalmát előlegezi meg azáltal, hogy a keresztségben a gyerekek részesülnek. Kedves Ákos és Bence, tudom, hogy mind a ketten olyan családban nőhettek fel, ahol hitben éltek. Becsüljétek meg ezt a nagy kincset. Becsüljétek meg, hogy édesanyátok mond veletek este imád. Becsüljétek meg, hogy beszél nektek Istenről. Köszönjétek meg neki is, meg az Úrnak, meg a szüleiteknek, hogy hallhattok arról, hogy milyen Úrunk van, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Bizony sok-sok kisgyerek nő föl ebben a világban úgy, hogy soha nem hallanak Istenről, hogy nem tudják, hogy ki ő. És sajnos sokan vannak, akik, majd meg is fogjátok látni, akik annyira másként gondolkodnak, hogy esetleg még bántanak is titeket a hitetekért. Akik esetleg kicsúfolnak, vagy azt mondják, hogy furcsák vagytok. Ne ijedjetek meg ettől, ők vannak a sötétségben, és ti vagytok a világosság gyermekei. Nektek, nekünk imádkozni kell azokért, akik másmilyenek, és Isten majd elvégzi a szívükben, amit el kell. Annyit kell csak tegyél, hogy mindig kiállsz abban, amit tanultál anyukától, amit hallasz majd a templomban, és kedvességeddel, jóságoddal merjél példát mutatni. Akkor meglátod, egyre több kis barátod lesz, aki elgondolkodik, és esetleg másként akar majd élni, mint odáig. Kedves szülők és keresztszülők! Kérem az Urat, hogy ő tegye áldottá ezt a döntést, aminek a gyümölcseit láthatjuk itt a templomban. Van úgy, hogy messzire sodor bennünket az élet. Van úgy, hogy eltávolodunk, van úgy, hogy nincsen alkalmunk templomba menni, de az élő Úr mindig a szíveket vizsgálja, és ő az, aki most is ide vonzott, ide húzott benneteket, hogy így döntsetek. Ő nem ítél meg, ő várja, hogy visszatérjünk hozzá. És sokszor valóban a gyermekeinken keresztül kapunk lehetőséget arra, hogy komolyan vegyük az igényt. Sok mindent tanulhatunk a gyerekektől. Igaz, hogy épp Isten tisztelet előtt beszélgettünk erről, hogy a gyermekekben is már ott van a rossz csírája, de mégis Jézus maga figyelmeztet arra, hogy váljunk olyanokká, mint a kisgyermekek. Merjünk olyan bizalommal fordulni Istenünkhöz és egymáshoz, ahogy ők teszik egészen kicsi korukban. A messzeségben is megjelent az Úr. Örök szeretettel szerettelek, ezért vontalak magamhoz hűségesen. Ezt az igét helyezte az élő Isten a szívemre, amikor készültem, és tudom, hogy nem véletlenül. Ő az, aki örök szeretettel vár ránk, ő az, aki mindig visszavár, és ő az, aki úgy vezet az életünk útján, ahogy neki kedves, hogy megértsük, hogy mi az, amit ránk bízott. Teszi ezt azért, hogy tovább tudjátok adni a szeretet kincseit. Teszi ezt azért, hogy azzal a kitartással, szeretettel és figyelemmel neveljétek fel a két gyermeket, hogy ők valóban majd egy napon megértsék, ki is Jézus Krisztus, és miért jött el értünk erre a földre. Kívánom, hogy ebben a nehéz, de mégis áldott munkában, szolgálatban, a szülői munkában soha ne adjátok fel, ne csüggedjetek el, és mindig tudjatok hittel fordulni az élő Úr felé. Amen. Kedves testvérek, most pedig fennállva valljuk meg hitünket, és mondjuk el együtt a szülőkkel és keresztülőkkel az apostoli hitvallást valamennyien. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők és keresztszülők, hitetek megvallása után feleljetek őszinte szívvel a következő kérdésekre. akarjátok-e, hogy gyermekeitek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassanak? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek, és úgy neveltetitek, hogyha majd felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként tegyenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet előtt. Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Hozzátok fordulok most Isten népe, Pomázi Református Gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben nevelitek. Ha igen, feleljétek, ígérjük.
Ígérjük.
Gyertek testvéreim, imádkozzunk a két gyermekért és szüleikért, keresztszüleikért. Drága Úr Jézus, köszönjük neked, hogy amikor közöttünk jártál-e földön, akkor olyan világosan és érthetően megmutattad, hogy akik hisznek benned, házuk népével együtt megkeresztelkedhetnek a te nevedre. Köszönjük neked, hogy tehetjük ezt most is. Köszönjük, hogy te mindenkit vársz magadhoz. Kérünk, tedd, hogy ez a keresztség valóban olyan legyen, mint a jegyességben a jegygyűrű, melyel megmutatod nekünk, hogy vársz a gyermekekre is, míg ők majd hitben önként tesznek vallást szívükben és szájukkal te melletted. Kérünk ehhez, adj a szülőknek sok türelmet, bölcsességet, hitben való szeretetet, hogy felé tudják őket terelgetni, hogy bármit tesznek, azt neked tegyék. Köszönjük neked, hogy te mindent elrendezel, és csak reát kell bíznunk életünk dolgait. Köszönjük neked, hogy ugyanakkor azt is kéred, hogy ebben cselekvők legyünk, de lépésről lépésre megmutatod nekünk az utat is. Így kérünk valamennyi kedves családtagért, és mindenek előtte két gyermekért, hogy áldott jelenléteddel őrizd és vigyázz az ő életüket. Jézus Krisztus, hallgass meg könyörgő imádságunkat. Amen. Most pedig arra kérem a szülőket, keresztülőket, de főként a gyermekeket, hogy lépjenek ide. Ákos és Bence, Isten népéhez. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló igéjét, ugyanint írva található az apostolok cselekedeteinek könyvében, a 18. részben, az első verstől a 11-es versig bezárólag, mivel ez hosszabb ige szakasz, foglalja el helyét a gyülekezet. Ezek után Pál eltávozott Athénből és Korintusba ment. Ott találkozott egy Aquila nevű pontuszi származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliából feleségével, Priscillával, Mivel Claudius elrendelte, hogy minden zsidó távozzék Rómából, Pál csatlakozott hozzájuk, és mivel ugyanaz volt a nemzetsége, náluk lakott. Együtt is dolgozott velük, ők ugyanis sátorkészítő mesterek voltak. Szombatonként azonban a zsinagógában vitázott, és igyekezett meggyőzni zsidókat és görögöket. Amikor pedig Szilász és Timóteus megérkezett Macedóniából, Pál teljesen az ige hirdetésének szentelte magát, és bizonyságot tett a zsidók előtt, hogy Jézus a Krisztus. Ilyenkor azonban, amikor azonban ellene szegültek és szidalmazták, lerázta ruhájáról a port, és ezt mondta nékik: véretek a ti fejetekre szálljon, én tiszta vagyok, mostantól fogva a pogányokhoz megyek. Ekkor eltávozott onnan, és egy Titius Justus nevű istenfélő ember házába költözött, akinek a háza szomszédos volt a zsinagógával. Krispus, a zsinagógai előjáró pedig hitt az Úrban egész háza népével együtt, és a korintusiak közül, akik hallgatták őt, szintén sokan hittek és megkeresztelkedtek. Az Úr egy éjjel látomásban ezt mondta Pálnak: ne félj, hanem szólj, és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem fog tudni rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. Erre ott maradt egy évig és 6 hónapig, és tanította közöttük Isten igéjét. Gyertek testvérek, hajtsuk meg fejünket most és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, Jézus Krisztus által köszönjük neked, hogy a te igéd mindig olyan, mint az élő és ható kard, mely megvizsgálja a mi szívünk és lelkiismeretünk gondolatait. Köszönjük neked, hogy a mai napon is elkészítetted számunkra azt az üzenetet, amelyet azért mondasz majd el szolgádon keresztül, hogy megértsük, te valóban a javunkat akarod mindennel. Köszönjük neked, hogy bár mi sokszor el akarunk rejtőzni előle, te előhívogatsz bennünket és szólsz hozzánk. Öröktől való időktől fogva szólsz az emberi szívekhez, hogy a te igéd élhessen, és valóban változásokat, csodálatos gyógyulásokat, élet átalakulásokat hajtsál végre. Köszönjük, hogy felhasználsz ehhez bennünket is. Áldunk téged, hogy mindezt igéddel és lelkeddel teszed. Kérünk most is azért, hogy bár mindannyian más problémákkal küzdünk, máshonnan jövünk, másmilyen lelki állapotban, de te ugyanazzal az erővel tudsz szólni hozzánk, és bár csak ha egy morzsát is adsz azzal, meg tudod változtatni gondolkodásmódunkat. Így kérünk, hogy ne magunkra tekintsünk, hanem te rád. Így kérünk, te adjál nyitott szívet, halló fület, és olyan szívet, melyben valóban, mint a kicsi mag, elhulljék a te igéd, hogy gyökeret ereszten és termést hozzon. Köszönjük neked, hogy úgy van gondod minden utunkra, és feljebb meghallgat bennünket, mint mi elképzelni tudnánk, és valóban megteszed, hogy megváltozzon a mi életünk. Jézus Krisztusért, a te fiadért kérünk, hogy most is jöjj, és lelked által légy jelen közöttünk. Amen. Kedves testvérek, Istennek az a szent igéje, melyet közöttetek hirdetni kívánok, írva található az imént elhangzott első korintusi levélben, annak viszont a 16. részében, a 14. versben, ekképpen: minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Foglaljál helyét a gyülekezet. Kedves testvéreim, nem tudom, vagytok-e úgy a jelenlévők közül, hogy egy-egy bibliai vers vagy ige, melyet olvastok vagy hallottok Isten tisztelet alatt, úgy eszetekbe jut, akkor is, hogyha esetleg máshol vagytok, más tesztek, előjön a szívetek mélyéből, és szól hozzátok. Istennek élő igéje képes erre. Az Úr akarata az volt, hogy valóban olyan kis magvacskákat hincsen el a mi szívünkben egy mennyei kéz, amely gyökeret tudott ereszteni, hogy terméseket hozzon életünk folyamán. Van úgy, hogy hosszú időn keresztül szól hozzánk egy ige. Van úgy, hogy heteken át halljuk, és ez soha nem véletlen. Ezeken az ige verseken keresztül ugyanis szeretne bennünket formálni, alakítani és csiszolni a mi mennyei atyánk. Sokszor azt is halljuk, hogy egy-egy ember olyan igét kap élete folyamán, ami egész életében meghatározó tanítással lesz számára. Tudjuk azt, hogy vannak, akik megtérésükkor kapnak egy igeverset, és ez soha többet nem felejtik el. Ott van velük, viszik egy életen át, és az ige viszi őket egy életen át. Hitben járó nagy emberekről hallhatjuk, hogy ez vagy ez volt valamiért az ő legkedvesebb bibliai verse. Sokan ismertétek, kedveltétek Liza néni, róla ezt olvastam, ez volt a legkedvesebb, egyik legkedvesebb bibliai ige verse. Hadd olvassam fel. Ti magatok, vagy a bizony, magatok vagytok a bizonyságai, hogy megmondtam, nem én vagyok a Krisztus, hanem hogy ő előtte küldettem. Akinek jegyese van, vőlegény az. A vőlegény barátja pedig ott áll és hallja őt, örvendezve örül a vőlegény szavának. Vagy hadd idézem Gyökösi Bandi bácsi szavait, akik szintén sokan ismertetek, szerettetek. Ő így írt, így vallott magáról. Szenvedjétek el egymást szeretetben. Ez az én alapigém. Lényem és szolgálatom alapdallama ez az ige. Tulajdonképpen ezt kellene ráírni a síromra, ha egyszer meghalok. De tudjuk azt is, hogyha az időnek nagy szárnyain távolabbra megyünk, hogy akár a reformációt is egyetlen egy igeversen át indította el az élő Isten. Tudjuk azt, hogy Luther Márton számára mennyire fontossá vált az ige, amit Habakuk könyvében olvashatunk, az igaz ember hitből él. És tudjuk azt is, hogy Kálvin János, a nagy református teológus, arra az igére tette rá az életét, melyet az Efézusbelieknek az írott levélben hallhatunk, hogy kegyelem által van üdvösségünk, hit által. Mindezt azért mondtam el közöttetek, kedves testvéreim, mert ma egy olyan igeversről szeretnék szólni, amelyet nagyon régen, még teológus koromban kaptam ajándékba Istentől. Így hangzik, ahogy az előbb is hallottátok, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Annyira szerettem ezt az igeverset, hogy minden rongyosra olvasott Bibliámban, úgy emlékszem, aláhúztam. Ez volt az egyik vezérmotívuma a szívemnek. Sok-sok évig utána valahogy nem gondoltam rá, és a napokban, amikor a Szentírást olvastam, újból előjött ez az ige. Olyan ez az igevers, mint egy kicsi virág az erdő nagy fái között. Lehet, hogy sokan nem is tudjuk, hogy hol van megírva, hiszen egészen érdekes módon egy hosszú, szép levélnek a végén, a korintusi levélnek csak a záró intelmei között. Mintha véletlenszerűen lenne ott, de mégis oly sok bölcsességet és oly sok élettapasztalatot és oly csodálatos tanítást ad. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Amikor hosszú idő óta újra elolvastam, olyanná vált számomra, mint egy tükör, amiben ha belenézek, akkor el kell gondolkodnom, vajon tényleg így értem én az elmúlt 20 évben? Bizony mindig szembesít bennünket az ige, az élő ige, azzal, hogy mi milyenek vagyunk. A jobb megértés érdekében most azonban nézzük meg együtt, hogy kiknek, hol és mikor írta le ezt a mondatot Pál apostol. Mint említettem, az első korintusi levél végén a záróintelmekben olvashatjuk. Mégpedig akkor írta le Pál apostol, amikor már ezt a várost el kellett hagynia, néhány év múlva, valószínűleg Efézusban, Krisztus után 54 körül írta. Második missziói útján járt Pál apostol Korintusban. Most egy kicsit hadd nézzük meg együtt, hogy milyen is volt ez a város, amelyet mi onnan ismerünk főként, hogy a Szentírásunkban két levél is szól, két nagyon hosszú, terjedelmes levél ennek a gyülekezetnek. Ahogy hallottuk az apostolok cselekedetének könyvéből, Pál apostol Aténból ment ebbe a városba. Aténban egyáltalán nem volt, úgymond, sikere Pál apostolnak, hogyha ezt a szót használhatom. Hallgatták ugyanaz ő igéjét, de nagyon sokan azt mondták, hogy nem akarunk ezzel foglalkozni. Ugyan, ki hisz ennek az apostolnak? Kicsit csüggetten és kicsit magába roskadva érkezhetett Pál apostol Korintusba, amitől amúgy is félt. Ő maga így vallott erről, nagy félelem, rettegés és erőtlenség között jelentem meg nálatok. Ez nem is volt véletlen. Ha emberi szemszögből nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy ebben az időben Korintus egy olyan világváros volt, mint most például Budapest lehet. Igaz, hogy csak 600-700 ezer ember élt ott, de ez akkor nagyon nagynak számított. Két kikötője is volt, és ezek olyan kikötők voltak, melyben a világ minden nagyobb városából, Macedóniától, vagy Egyiptom városaiból, vagy Fönícia városaiból, vagy akár Itáliának nagyobb városaiból megjelentek a hajók, hatalmas tervükkel, sok-sok utassal, és ott Korintusban éltek. Hihetetlen, hogy milyen nagy gazdagság halmozódott fel. El se tudjuk képzelni, hogy milyen csodálatos volt ez a város, a gazdagság tükrében látva, gyönyörű szökőkutak lehettek, ott márványoszlopok, színházak, hatalmas nagy terek, a gazdagság minden pompája és fénye. Ugyanakkor a legmélyebb szegénység is, koldusok sokasága feküdt az utcákon. Tudnunk kell erről a városról, hogy idegen vallások, elméletek, irányzatok keveredtek itt. A védőistenség Afrodité volt, aki a szerelem istennője, és számos papnő, akik valójában prostituáltak voltak, teljesített itt szolgálatot. És ide kellett megérkeznie Pál apostolnak, mert az Úr lelke ide hívta el. Itt kellett neki szolgálnia, és itt kezdte el Isten ügyét hirdetni. Nem volt könnyű dolga emberi értelemben, de vele volt az Úr. Tudjátok, ez úgy van, hogy amikor valami nagyon nehéz helyzetbe állít bennünket az Isten, akkor soha nem hagy bennünket magunkra. És nagyon sokszor ennek az a megoldása, mert ő úgy gondoz és úgy ápol bennünket, hogy ilyenkor embereket tesz mellénk. Nem tudom, átértétek-e már azt, hogy valóban új helyre kellett menjetek, új munkahelyre, új városba, új helyre, ahol még soha nem voltatok. De nem engedi az Isten, hogy ott egyedül maradjatok. Nem engedi azt, hogy valahol megszakadjon az, amit ő elkezdett bennünk. Amikor Budapalácra költöztem 7 évvel ezelőtt, akkor én is szorongással érkeztem ebbe a városba. Nem ismertem itt senkit. De az élő Isten úgy akarta, hogy már az utcában, ahol lakunk, 3 olyan ember is legyen, akivel együtt tudunk örülni Istennek, akik hisznek az Úr Jézusban, akit meghallgatjuk egymást, akikkel imádkozhatunk. Pál apostol másfél esztendőt tudott ezután itt maradni Korintusban. Ő is társakat kapott. Akvila és Priscilla olyan emberek voltak, hivatásukat tekintve, mint Pál apostol. Mind a ketten sátorkészítők voltak, mind a ketten Rómában lettek oda elűzve, és mind a ketten, mint Pál apostol, is zsidó származásúak voltak. Nagyon nagy segítséget adott ezáltal az Úr Pál apostolnak az evangélium szolgálatában. Mert ha belegondolunk, ez a város valóban egy nagyon nehéz terep lehetett. Talán hasonlít ahhoz, amit mi magunk átélünk ebben a világban. Már itt vidéken is, de Budapesten még inkább. Minden összekeveredik. Nagy pusztaság van az emberek szívében, mindabban, amit hallunk, látunk televízióban, rádióban, tele van a világ olyan tanításokkal, amik nem Istentől jönnek. Telve van az életünk olyan erkölcstelen és olyan hitromboló tapasztalatokkal, amelyek bizony nagyon megpróbálják a mi hitünket is. Pál apostol azonban nem az az ember, aki feladna valamit. Ő úgy szolgálta az Úr ügyét, hogy valóban lelke által és az ő erejével nem állt meg ezen az úton. És nem szűnt meg szeretni a rábízottakat. Pont ezért a sok nehézség ellenére tudta megírni nekik, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Mert bizony ebben a gyülekezetben nagyon sok probléma volt. A fiatal gyülekezetek életében van úgy, hogy nem tudnak dűlőre jutni. Vita volt a keresztséggel kapcsolatban, az úrvacsorával kapcsolatban, és sajnos a külső hatások miatt nagyon sok erkölcstelenség is felütötte a fejét. Mégis arra kérte őket az apostol, hogy minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Ez az ige egyszerre bíztat bennünket, és egyszerre figyelmeztet. Az Úr nagyon jól tudja, hogy nekünk szükségünk van a bíztatásra, mert mindannyian hajlamosak vagyunk az elcsüggedésre. Hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogyha hívőként éljük az életünket, akkor többé nem ütheti fel a baj körülöttünk. Nem lehet betegség vagy kudarc, pedig ez nem így van. Bizony meg kell tapasztalnunk azt az igazságot, hogy szenvednünk is kell a Krisztusért. És bizony át kell élnünk sokszor olyan kudarcokat, amelyek segítségével tanulhatunk az Úrtól. Jézus Krisztus azt ígérte, hogy ha ő ráépítünk, akkor valóban minden napon velünk marad a világ végezetéig. És arra tanít mindezzel, hogy hitben járjunk, ne pedig látásban. Nem tudom a testvérek, hogy vannak vele, de amióta igazán komolyan veszem a Szentírást, azóta az én életem egyáltalán nem lett könnyebb. Nagyon sokszor megélem azt, hogy egy kimondott szó, vagy egy megtett cselekedet után megítél engem a lelkiismeretemen át, és az igén keresztül is az Isten. És tudom, hogy nem így kellett volna, hogy megint nem szeretetben tettem valamit, megint türelmetlen voltam, vagy megint másként fordultam azokhoz, akik vártak rám, vagy megint elfelejtettem valakit megkeresni, vagy megírni egy levelet. Megítél bennünket így az ige, de mindig azért teszi, hogy jobbá és szebbé tegye a szívünkben azt a vágyat, hogy Krisztushoz tartozunk. Ő az, aki bennünket csiszolgat egy életen át. Mert bizony könnyű Bibliát olvasva elmélkedni, és azt gondolni, hogy milyen szép ez az igei vers, de utána belehelyez bennünket az Isten a gyakorlatba, az élő mindennapokba, mint hogyha bedobnának valakit a tengerbe, és akkor újra és újra azzal kell szembesülnünk, hogy már megint kihoztak a sodromból a gyerekeim, már megint türelmetlen voltam a párommal, már megint megszóltam magamban a szomszédokat. És akkor újra szól az ige, és újra figyelmeztet, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Nagy-nagy biztatás ez számomra, kedves testvérek, hogy nem mond le rólunk az Isten, akkor se, amikor megérdemelnénk. Higgyétek el, hogy Pál apostolnak sem volt könnyű élete. Őt bebörtönözték, megkövezték, kicsúfolták, olyan sokat küzdött és szenvedett Jézus ügyéért, amelyet ember el sem tud szinte képzelni. De mindig az ő Jézusa iránti szeretet vezérelte. Ő sem volt tévedhetetlen. Tudjuk azt is, hogy például Márkot, aki ugye az evangéliumok közül az egyik szerzője, magával akarta vinni egyik missziói útjára, de egy nézett különbség miatt azután úgy döntött, hogy Márk mégsem mehet vele. Szigorú volt Pál, sokszor szigorú volt önmagával is, mint másokkal is, mint ahogy talán az Úr elvárta volna tőle. Azonban volt benne valami, amit meg tudott tenni, a belátás. Belátta, hogy nem így kellett volna. Olvashatjuk róla, hogy utolsó éveiben nagyon megbánta, hogy Márkkal viselkedett, és bocsánatot tudott ezért kérni. Minden dolgunk szeretetben menjen végbe. Nagy-nagy figyelmeztetés ez. És nagy-nagy bíztatás. Talán így a nyáron több alkalmunk van arra, hogy egy kicsit visszatekintsünk az életünkben. Vajon tényleg mindent megtettem-e, amit kellett volna? Mindent elmondtam-e? Oda mentem azokhoz, akik vártak rám? Vagy van valaki, akivel még nem rendeztem az ügyemet? Korintus sok szempontból hasonlít a mi életünkben, a nagyobb városokra, erre a felborult értékrendű 21. századra. Sajnos mi is azt látjuk, hogy egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek körülöttünk a pénzzel megszerezhető dolgokra, a nyeglességre, a felszínességre, és nem arra a lelkiségre, melyet az élő Isten ad. Azonban azzal vagyunk megbízva, hogy mégis a szeretet apostolai legyünk, és minden dolgunk szeretetben menjen végbe. Akkor is, hogyha ilyen körülöttünk a világ. Tegnap este Cseri Kálmánt olvasgatva egy nagyon szép hasonlatot találtam. Ő úgy mondja ezt, hogy érthető legyen, mintha egy nagy hajóban ülnénk, és körülöttünk víz vesz bennünket minden oldalról körül. Kicsit ilyen ez, amit átélhetünk ebben a furcsa világban. De nagyon fontos, hogy a külvilágnak a hatása ne folyjon be a csónakba. Itt élünk, mint Korintusban annak idején Pál apostol, ebben a felborult értékrendű világban, de nagyon fontos, hogy hitünk csónakjába ne engedjük be a kívülről áradó vizet. Minden dolgunk szeretetben menjen végbe. Talán ha kimondjátok ezt, akkor előttetek is megjelennek olyan arcok, akik életetek során segítettek abban, hogy jobban megértsétek az evangéliumot, és még inkább Istenhez tudjatok közelíteni. Vannak olyan nénikék, akiket lehet, hogy nem is veszünk észre, olyanok, mint egy kis virág szintén az erdő nagy fái között, de mégis nagyon sokat tudnak adni. Itt a gyülekezetben is vannak ilyen nénik. A mosolyukkal, a tekintetükkel segítik azt, hogy megértsük, meglássuk, ott él bennünk Isten szeretete. Pál apostol leírt mondata azonban figyelmeztetés is. Arra figyelmeztet bennünket, hogy minden dolgunk szeretetben kell végbe menjen. És ez a minden szócska itt most hadd emeljen ki közöttetek, hogy nem véletlenül van ott. Mert ez azt jelenti, hogy nem csak a nagy ünnepeken, nem csak a nagy alkalmakkor, hanem valóban minden gondolatunkban, szavunkban, cselekedetünkben az ő követői kell, hogy legyünk. Nem csak a nagy tettekben, hanem amikor senki sem lát bennünket. Ugye elég ijesztő így belegondolni, hogy minden számít. Az élő Isten előtt minden dolog számít. Minden szavunkat, tettünket, gondolatunkat egy döntés előzi meg, ami olyan gyorsan suhan végig rajtunk, sokszor észre sem vesszük. Hát itt a legelején ott kell az Úrnak odaadni a szívünket, hogy ezeket a döntéseket tudjuk az ő lelke által meghozni. Még egy nagyon fontos dolgot megértettem, ami a mai világban oly annyira jelen van. Nagyon sokan vannak, akik a szeretet címkéje alatt úgy gondolják, hogy meg lehet tenni bármit. Ez nem így van. Az ige élő ható kard. Nem véletlenül írta meg nekünk az Isten, nem véletlenül van itt a Szentírás. Nem lehet a szeretet címkéje alatt úgy élni, hogy csak az érzelmekre hivatkozunk. Hadd mondjak egy példát, egyre több országban, ti is tudjátok, templomban, vagy ha nem is, de polgári esküvőben engedélyezik a egyneműek a homoszexuálisok házasságát. Nem szabad olyan dolgokba Isten akaratát, áldását kérni, amelyről világosan megmondja, hogy nem. És nagyon sok ilyen van az életben. Figyelmeztet bennünket az ige, hogy nem lehetett a szeretet címkéje alatt bármit megtenni. Ha belegondolunk abba, hogy a gyermekeket se nevelhetjük úgy, ahogy akarjuk. Sokan vannak, akik azt mondják, hogy elég, ha szereted a gyereket, adjál meg neki mindent, és akkor boldog lesz, ne engedd szenvedni. Ez sem így van, nem erre tanít az ige. Igenis, meg kell adnunk a határokat, a korlátokat a gyermek érdekében. Az az Isten akarata, hogy tudjunk nemet is mondani. Az az Isten akarata, hogy ne a számítógép, ne a televízió nevelje kicsi ránk bízott kincseket, hanem mi magunk, mi vagyunk ezzel megbízva. Ahogy Gyökösi Banti bácsi, akit imént említettem, megfogalmazta, a szeretet mindig sok lemondással jár. Édesanyák, édesapák, nagypapák, akik itt vagytok és hallgattok engem, bizonyára számtalanszor átéltétek, hogy nem azt teszitek mindig, amit szeretnétek. Nem üldögéltek a fotelban már annyit, hogyha gyermekekkel áldott meg az Isten, hanem bizony lehajoltok hozzájuk, és törődtök velük, és beszélgettek velük, és adtok nekik önmagatokból időt, szeretetet. De csak ez hozhat gyümölcsöt. Ennek lesz olyan termése, amire, ha visszatekintetek 10-20 év múlva, akkor látjátok, hogy így kellett tenni. Legfőbbképpen azért arra figyelmeztetett bennem engem ez az ige, amikor elolvastam, hogy úgy szeretni, hogy mindig megbocsátunk, türelmesek vagyunk, mindig hittel fordulunk a másik ember felé, feltételek nélkül. Egyedül Isten tud Jézus Krisztusban. És ez nagy-nagy alázatra kell, hogy tanítson bennünket. Arra kell, hogy tanítson bennünket, hogy az igazi szeretet útja valóban mindig bűnvallással és könnyekkel kezdődik. Az ember ilyenkor megérti azt, hogy mennyire önmaga körül forgott, mennyire úgy élte az életét, hogy csak magának. És ez olyan, mint amikor egy kisgyermek felsírva születik a világra, ilyenkor össze tud törni a szívünk. De pont ezt akarja az Isten, hogy így tudjuk befogadni a szívünkbe. meglássuk, hogy Jézus, amit tett, az értünk tette, és egy élete elég volt, és ebből lehet újra és újra meríteni, hogyha ő lakik a szívünk mélyén. Akkor valójában már nem is mi cselekszünk, hanem ő cselekszik általunk. Nagy harc ez, olvashatjuk a Szentírásból is, egy életen át tartó küzdelem az emberben, mert ugye az ember óembere nem akarja ezt a új életet. Az ember óembere küzd az ellen, küzd a lemondások, a szolgálat ellen, de nekünk arra az Úrra kell hallgatnunk, aki elhívott bennünket, akinek igent mondtunk. És még így is lesz, hogy sokszor türelmetlenek vagyunk, és így is lesz, hogy sokszor magunkban vagy, akár másnak is rosszat mondunk valakiről, még így is lesz, hogy bennünk lesz ez az ítélkezés, vagy bennünk lesz a sértődöttség. De hiszem azt, hogy ha egyszer egy ilyen pillanatban egy ige odajön a szívünkbe, akkor az Úr tud rajtunk keresztül csodákat és véghez vinni. Ez a megszentelődés útja, ez egy életen át tart. És ezen az úton nem lehet látszat életet élni, mert nem fogja engedni az élő Isten lelke. Rá fog mutatni arra a pontra, amiben változnunk kell. De a szeretetéből teszi ezt, mert ez a szeretet útja, és a mi Istenünk a szeretet Istene. Hadd fejezzem be szavaimat, mégis azokkal a bibliai versekkel, melyet ugyanebben a levélben olvashatunk, az első korintusi levélben, ugyan ennek a gyülekezetnek, ahol annyit küzdött az apostol, írta le Pál, a szeretet himnuszát. A szeretet türelmes, jóságos, nem irickedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. Így szeretni csak az Isten tud. Így szeretni csak az élő Isten tud Jézus Krisztusban, de ő így szeret bennünket. És ezzel a szeretettel akarja az életünket megváltoztatni, átalakítani, hogy ő neki éljen. Amen. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te örök szeretettel szeretsz bennünket. És köszönjük, hogy ezek a gondolatok valóban örökkévalóak, és azért írtad le, és azért hallhatjuk, hogy ez átformálja az életünket. Bocsáss meg nekünk, hogy sokszor oly távol vagyunk ettől. Bocsáss meg, hogy sokszor még csak szeretni sem akarunk. Úgy gondoljuk, elég nekünk a mi bajunk. Úgy gondoljuk, lehúzzuk a rolót az életünkben, és akkor békén van minden, nem törődünk másokkal. De köszönjük neked, hogy te nem mondasz le rólunk. Köszönjük neked, hogy újra és újra kopogtatsz a szívünkön, és azért teszed, hogy végre felnyíljon a szemünk, és meglássuk, hogy a javunkat akarod. Köszönjük, hogy megmenteni akarsz, és köszönjük, hogy azt akarod, hogy általunk jobb legyen, nem csak a mi, de leginkább a körülöttünk élők élete. Köszönjük neked, hogy soha nem lehet a szeretet útja nehéz, hogyha azt veled és te általad éljük. Olyan sok minden van körülöttünk, amivel nem tudunk egyet érteni, Úrunk, és olyan sokszor nem tudjuk, hogy merre kell, hogyan kell haladnunk. Te adj nekünk bölcs szívet, hogy úgy szeressük ezt a világot, ahogy te szeretted, de ugyanakkor ne ítéljünk, ne ítélkezzünk, és ne kavarodjunk össze mindazzal, ami neked nem kedves. Tégy bennünket ebben bölcsé, nehéz küldetés ez, Urunk. Köszönjük, hogy példákat adsz számunkra, nem csak a Szentírásból, mint Pál apostol, de itt a körülöttünk lévők életében is. Tégy minket mindig figyelővé, hogy kinek mire van szüksége, hogy kinek hogyan tudjunk segíteni, és hova megyünk, hogy szolgáljunk téged. Köszönjük azt is, hogy imádság szolgálatát is ránk bíztad. Köszönjük egy gyülekezet imádkozó körét, akik imádkoznak érettünk. Köszönjük a bibliaolvasás lehetőségét, és köszönjük azt is, hogy olyan sokszor egész csendben és váratlanul szólsz hozzánk, mert nem akarsz bennünket mélységben hagyni. Hadd imádkozzunk most együtt, Urunk, a gyülekezet minden tagjáért, kicsinyekért, nagyokért, idősekért, fiatalokért, a gyülekezet lelki pásztoráért, családjáért, azokért, akik távol vannak. Kérünk, Urunk, hazánkért, kérünk mindannyiunkért, akik akár magyar nyelven, akár más nyelven hirdetjük az igét. Te tartsd meg ezt a messzire sodródott világot, mennyei Atyánk. Egy csendes percben imádkozzunk még, Urunk, a gyászolókért is, akik fájdalmakat hordoznak, és ki mondja el szívében majd az Úrnak imádságát. Mondjuk el együtt, ahogy az Úr Jézus tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Kedves testvérek, a hirdetések előtt helyeteket elfoglalva, énekeljük a 274. dicséretünknek valamennyi versét. áldva hallgassátok meg a hirdetéseket. Minden kedves testvérünknek köszönjük elmúlt heti munkáját, adományát, a temető takarítással kapcsolatos szervezési munkát, az ügyeleti szolgálatot, a kirándulás szervezést, a takarítást. Hirdetjük nyári napközis táborunkat, melynek helye a parókiai udvar, ideje augusztus 21 és 23 között. A bekerülési költség 6000 forint gyermekenként, két gyermek esetében 10000 forint a két gyermekre, három gyermek esetében családonként 13000 forint. A költség napi háromszori étkezést, 10 órait, ebédet, uzsonnát és valamennyi utazási, belépési és foglalkozási kiadást fedez. Egyáltalán nem drága, gondolom. Jelentkezni és a díjat befizetni a lelkészi hivatalban lehet Isten tisztelet után, vagy ügyeleti időben 2014. augusztus 1-jéig. Adományokat gyűjtünk templomunk külső tatarozásához, a körülbelül 14 millió forint összköltségű munkákhoz, egyházmegyénként 4 millió 500 ezer forint támogatást kapunk. A további összeget adományokból és esetleg pályázatokon elnyert pénzekből kell biztosítanunk. Szeretném még hirdetni, hogy erre a táborra szeretettel várjuk még a most leendő elsősöket is, akik beiratkoztak a hittanra. Az elkövetkező héten, hétfőn és pénteken 10 és 12 óra között, szerdán pedig 16 és 18 óra között lesz ügyeleti szolgálat a lelkészi hivatalban. Hirdetem továbbá, Isten akaratában megnyugodva, hogy július 23-án 11 órakor örök nyugalomba helyezték Tóth Pálné testvérünket Koncz Zoltán egyházmegyei beosztott lelkész szolgálatával. Isten adjon lelki békét a szerettüket elvesztett családtagoknak. Július 26-án 16 órai kezdettel Isten áldását kérte közös életére Veres Zoltán és Veres Bíró Krisztina. Isten áldását kérjük az ifjú párra és családjaikra. Isten tiszteletünk keretében lettek közösségünk tagjai, az Adorján fiúk. Isten segítse őket, szüleiket, keresztszüleiket, hogy előttünk tett fogadalmukat mindenkor betartsák. Hirdetem alkalmainkat, kedden 6 órakor délután Csobánkán, Koncz Zoltán lelkipásztor szolgálatával Biblia óra lereszt, 6 órakor két kereszt alkalom Pomázon. Szerdán délután 6 órakor Biblia óra lesz Pomázon, Koncz Zoltán lelkipásztor szolgálatával. A pénteki 6 órai ifjúsági alkalom elmaradt Pomázon. Jövő héten vasárnap hirdetjük az igét megszokott időben Csobánkán, és 10 óra 30 perckor a megszokott időben Pomázon. Isten segedelmével én fogom hirdetni Isten igéjét. Kedves testvéreim, Isten áldását kérjük, Isten áldása előtt énekeljük a 463. dicséretünknek első versét, majd fennállva kérjük az Úr áldását, és énekeljük a himnuszt. 463. dicséretünk első versét. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe, mert Isten szeretet. Amen.